Dörák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége, az új polgári perrendtartás hatályba lépésével, mint hogyha csökkent volna a perlési kedv, aztán kiderült, hogy a bíróságok igen szigorúan utasítják vissza a keresett leveleket. Ezzel a Kúriának is kellett foglalkoznia. Mit találtak?
Valóban, bár meg kell mondanom, hogy az első felzúdulás egy kicsit nagyobb volt, mint amit a valós tények utólag igazolni tudtak. De az ügyvédi kar részéről valóban számos jelzést kaptunk, hogy a bíróságok túl szigorúan értelmezik az új keresetlevél benyújtási szabályokat. A nehézséget nyilvánvalóan az okozta, hogy egyrészt az új polgári perrendtartás részletesebben sorolta fel a tartalmi kellékeket, másrészt ehhez hozzájött az elektronikus benyújtás minden nyüge és technológiai problémája.
Pedig annak könnyebbséget kéne okoznia elvileg, arra van kitalálva.
Hát mindenhez hozzá kell szokni. Én azt gondolom, hogy ez most már az eltelt néhány hónap után nem okoz olyan nehézséget, mint azt korábban mindenki gondolta. Minden esetre azonban valóban elindult a bírói gyakorlat kialakulása az új polgári perrendtartás alkalmazása körében, és ez néhány kérdésben eltérő gyakorlathoz vezetett. Egy olyan kérdés került a közelmúltban a Kúria elé, hogy vajon, ha az elsőfokú bíróság visszautasítja a keresetlevelet, ezt a döntést megfellebbezik, akkor vajon a fellebbezési bíróságnak melyek a lehetőségei? Abban az esetben, ha megállapítja, hogy a visszautasítás alaptalan volt, a keresetlevelet tehát érdemben kellene tárgyalni, illetve ha nem állnak rendelkezésére azok az adatok, amelyből megállapítható, hogy vajon valóban befogadható-e a keresetlevél és érdemben tárgyalható-e, vagy vissza kell utasítani, de az az indok, amivel visszautasította az elsőfokú bíróság, az nem helytálló. Tehát ez az alaphelyzet, amiben eltérő gyakorlat alakult ki. Az egyik ítélőtábla arra az álláspontra helyezkedett, hogy ilyenkor a fellebbezési bíróság meg is változtathatja a visszautasító végzését, és mellőzheti a keresetlevél visszautasítását. Egy másik ítélőtábla pedig a polgári perrendtartás szövegéhez igazodva inkább azt a megoldást választotta, hogy csak hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság végzését, és esetleg új eljárásra és új határozathozatalára utasítja az elsőfokú bíróságot. Látható, hogy a fellebbezési bíróság beavatkozásának a mélysége más a két megoldás esetében. Az egyik esetében tulajdonképpen eldönti, hogy érdemben kell tárgyalni a keresetlevelet, a másikban nyitva adja a kérdést, de újra az elsőfokú bíróság elé utalja az ügyet. Az eltérő gyakorlat miatt a fővárosi ítélőtábla elnöke fordult a Kúriához jogegységi indítvánnyal, ami előfordul, és az ítélőtáblák feladata, hogy közreműködjenek a jogegység kialakításában és fenntartásában. Ennek megfelelően került sor ennek az indítványnak az előterjesztésére. És a Kúria jogegységi tanácsa június 17-én hozott döntést ebben a kérdésben. És lényegében a hatékonyabb megoldás mellett tette le a voksát. Tehát azt mondta ki, hogy ha egyértelműen megállapítható, hogy a visszautasítás feltételei nem álltak fenn, és a keresetlevél per felvételre alkalmas, akkor megváltoztathatja a fellebbezési bíróság az elsőfokú bíróság döntését, és mellőzi a keresetlevél visszautasítását. Az is kérdésként merült fel az ügyben, hogy vajon mennyire érvényesül a peres feleknek a rendelkezési joga ebben az ügyben, ebben a kérdésben. Nevezetesen, hogy túlteheti-e magát a fellebbezési bíróság azon, hogy a fellebbező felperes az megváltoztatást vagy hatályon kívül helyezést kért. Ebben a tekintetben is a hatékony megoldás elvét követte a Kúria jogegységi tanácsa, mert azt mondta ki, hogy a tartalma alapján kell elbírálni ezt a kérelmet. Nyilvánvalóan arra irányul a fellebbezési kérelem, hogy érdemben tárgyalja a bíróság az ő ügyét, és ilyen értelemben ez a formai kötöttség nem áll fenn, tehát ha hatályon kívül helyezést kért csak a felperes, akkor is lehet ilyen megváltoztató jelleggel dönteni, és ha megváltoztatást kért, akkor is lehet úgy dönteni, hogy csak hatályon kívül helyez a bíróság, ha a szükséges adatok nem állnak rendelkezésre.
Azt hogy látják, ennyi időben az új polgári perrendtartás bevezetése után a jogszolgáltatáshoz való hozzáférés szintje, az hogy alakult? Csökkent, szinten maradt, vagy növekedett?
Csak az ügyszámokból tudunk kiindulni, és ez az elektronikus rendszer bevezetése után egyfajta visszaesés mutatott, azonban a számok úgy tűnik, hogy kezdenek visszaállni a korábbi szintre, tehát érdemben sem az új polgári perrendtartás, sem az elektronikus szabályok nem befolyásolták a bírósághoz fordulást.
Tehát nem maradtak elintézetlenül, varratlanul vitás, ugye? Pusztán attól, mert valaki azt látta, hogy nem tudok a bírósághoz fordulni, mert ez így nagyon bonyolultá vált?
Biztosan vannak ilyen ügyek, hiszen a visszautasítások viszonylag nagy száma az erre utalhat. A kúria azonban egyelőre csak a számok alapján lát. Ebben az évben azonban létrejött az a joggyakorlat elemző csoport, amely a keresetlevelek visszautasításának bírói gyakorlatát vizsgálja. Ez a csoport már jó néhány ügyet áttekintett, és ennek alapján a közeljövőben fognak ülésezni és tárgyalni arról, hogy milyen tipikus visszautasítási okok mutathatók ki, és amikor felmérték ezt a helyzetet, akkor nyilvánvalóan ehhez értékelő megállapításokat is fognak fűzni.
Elvileg egy joggyakorlatelemző csoport a perrendtartás szigorú szabályait bármilyen módon lazíthatja annak érdekében, hogy a peres felek közelebb kerüljenek az igazságszolgáltatáshoz, vagy nem?
Ez megtörtént, hiszen a konzultációs testület, amely a PP érvényesülését vizsgálta, kimondta például egy véleményében, hogy ha az elektronikus okirat különböző részeiben kívánatos adatok nem az előírt részben, hanem egy másik részben kerültek feltüntetésre, akkor ezen okból nem lehet visszautasítani a keresetlevelet.
Mert hogy ott van az adat, csak nem jó helyre írták be?
Így van.
De ez nyilván... még nem az eljárási szabály megsértése? Ez csak egy rugalmas kezelése?
Ez egy rugalmas kezelése, amire tulajdonképpen a konzultációs testület ajánlást tett, vagy javaslatot tett, és egy szigorúbb, formálisabb bírói megközelítéssel szemmentette ezt.
De akkor az ellenérdekű fél, akivel az nem hivatkozhat arra, hogy de hát eleve nem volt jól kitöltve az az elektronikus nyomtatvány, a bíróságbe be se kellett volna fogadnia.
Valószínűleg hivatkoznak is erre az ellenérdekű felek.
De most már, ha a kúria ebben iránymutatást ad, akkor eredménytelenül hivatkoznak rá, mert a kúria iránymutatás alapján a bíróság rugalmasan bevonja az adatot az egyik rubrikából a másikba?
Én felteszem, hogy ezt az ajánlást követik a bíróságok, de nem kötelező. Tehát amíg nincs jogegységi határozat ebben a kérdésben, addig a bírák szabadon döntenek. Nyilván orientálja őket az, hogy egy magasabb bírói fórum ebben a kérdésben már állást foglalt, de ez nem kötelező előírás.
Nem működésképtelen az országos bírói tanács, és nincs is olyan szervezet, amely a két testület, azaz a tanács és a bírósági hivatal vitájában döntő bíróként felléphet, ezt mondta a félévi sajtótájékoztatón. Lát-e valamilyen megoldást ebben a szokatlanul erős kifejezéseket is felvonultató vitában?
Én azt gondolom, hogy egyetlen megoldás van, mégpedig folytatni kell a testületnek a munkáját, együttműködve az Országos Bírósági Hivatallal. Ugyanis ez a testület feladata, és ezt a feladatot, amit az alaptörvény ruház erre a testületre, ezt nem lehet elhárítani.
Van-e valakinek további feladata bármelyik félnek ebben az ügyben, mintha a két fél nem ugyanazt értené a feladatellátáson és kötelezettségek alatt?
Teljesen természetes, hogy viták vannak, hiszen ez a fajta szervezeti felállás, ez az alaptörvény meghozatalát követően az új bírósági szervezeti rendszerben alakult ki. Tehát nincs tapasztalat arról, hogy hogyan kell érteni azt, hogy az Országos Bírósági Hivatal végzi a bíróságok központi igazgatását, és ezt felügyeli egy testület, illetve emellett, megint csak az alaptörvényt idézem, közreműködik a bírósági igazgatásban. Ezt az utat végig kell járni, ki kell taposni azt, hogy az alaptörvényi rendelkezések a valóságban, konkrét kérdésekben mit jelentenek. Ebben látok egy megakadást, a kommunikáció elnehezült a hivatal és a tanács között, de nem látok más megoldást, mint hogy ezt a kommunikációt újra kell indítani, és ezt az alkotmányos feladatot ezt végezni kell.
Szükségét nem látja? Úgy, mint az Országos Bírói Tanács egyik tagja annak, hogy a rendszert a törvényhozó, amelynek erre lehetősége van, megváltoztassa?
Én azt hiszem, hogy a törvényhozó egy átgondolt rendszert hozott létre. Egy olyan átgondolt rendszert, amely működtethető. Nincs olyan strukturális hiba ebben az igazgatási rendszerben, ami szükségszerűen működésképtelenné tenni. A dolgok mégis úgy alakultak, hogy nehézkesen zajlanak ezek a folyamatok, ezért értelemszerűen ezen javítani kell, és javítani lehet.
Az igazságszolgáltatás érdemi működését, a két testület közötti viszony bármilyen formában befolyásolja-e, befolyásolhatja-e?
A bírói szervezet egy rendkívül érzékeny szervezet, hiszen ahogy az előző percekben erről beszéltünk, nagyon sok múlik a bírák személyes felfogásán, attitűdjén, mérlegelésén. Tehát kiemelten fontos, hogy a bírák nyugodt légkörben a munkájukra koncentrálva tudjanak ítélkezni. Ilyen szempontból a bírákat minden befolyásolja. Nyilvánvalóan nem tudják kivonni magukat a média hatása alól sem, még akkor is, ha igyekeznek pártatlanul eljárni az ügyekben. Tehát ilyen szempontból van jelentősége annak, hogy milyen légkörben végzik a munkájukat, de azt kell mondjam, hogy egyéb iránt ezek a kérdések egy konkrét ügyben folytatott ítélkezés semmilyen módon nem befolyásolnak.
Tavaly év végén járt le a kúria 5 éves intézményi stratégiája. Kész van az új? És ha igen, akkor milyen irányba mutat?
Jó részt elkészült, és épp jóváhagyás előtt állt, amikor megtörtént az a döntés, amely elhalasztotta a közigazgatási bírói szervezeti reformot. Tehát emiatt módosítanunk kellett a stratégiai elképzeléseket, újra vissza kellett helyezni a közigazgatási bíráskodást érintő víziót a stratégia szövegébe. Ezen dolgoznak most a kollégáim, ezért nem véglegesült még az új stratégia. Ahogy én látom, az 5 évvel ezelőtti elképzelések jó részt megfelelően eltalált gondolatok voltak. Arra épült tulajdonképpen az előző stratégiánk, hogy próbáljuk meg kinyitni az igazságszolgáltatás kapuit, a környezetére jobban odafigyelő, a peres felek igényeit jobban kiszolgáló, átláthatóbb, könnyebben elérhető, könnyebben megérthető ítélkezést teremtsünk meg. És ezen az úton természetesen lehet tenni lépéseket, de a végeredmény soha nem érhető el. Tehát mindig lehet javítani ezen a fajta működésen, és tulajdonképpen az új stratégia ezt teszi. Tehát azokat a lépéseket, amelyeket az elmúlt 5 évben megtettünk, mondjuk az elvi jellegű döntéseink nyilvánosságra hozata, minél előbbi nyilvánosságra hozata a terén, ezt most már adottnak veszi a stratégia, és megpróbálja tovább gondolni az ezzel kapcsolatos kérdéseket, követelményeket. Csak egy példát mondok, hogy milyen módon alakult át a kúria viszonyulása a nyilvánossághoz. A félévi beszámolomban, vagy sajtótájékoztatomban is beszéltem erről, hogy gyakorlatilag bármilyen újságírói megkeresést a kúria 2 órán belül teljesít. Tehát csak kivételes és szakmai okai lehetnek annak, ha ez nem így történik. Ez egy elképesztően jó eredmény ahhoz képest, hogy mondjuk a 2000-es években napokig, hetekig ült a kúria egy-egy újságírói kérelem.
új büntetőtörvénykönyv, új polgári törvénykönyv, új eljárási kódexek vannak, ideértve a közigazgatást is. Mi dolga marad ezek után a kúriának magával, a törvénytestével?
Azt mondják, hogy a bírósági rendszer egy új törvényt 5 év alatt emészt meg. Tehát 5 év alatt jut el arra a szintre, amikor a mindennapi alkalmazásban már gyakorlatilag gondolkodás nélkül lehet használni. Ez igaz az eljárási törvényekre is. Ettől az 5 évtől még messze vagyunk. Abban a fázisban érkeztünk, amikor már minden bírósági szint foglalkozik az új eljárásjogi konstrukciókkal, de hát nagy alapkérdések azért még nem kerültek a kúria elé. Például, hogy a perkoncentráció gyakorlata az mit enged meg, vagy mit nem enged meg. Vagy büntetőeljárásban mondjuk az előkészítő ülések, ahol esetleg az ügyész javaslatot tesz egy konkrét büntetésre, és a terhelt ezt elfogadja. Ez mennyiben felel meg mondjuk a kiforrott büntetéskiszabási bírói gyakorlatnak és azoknak a büntetéskiszabási elveknek, amelyek ezt kormányozzák.
De benne van az, hogy az igazságot kell megtalálnia a büntetőbíráskodásnak, nem azt, amit kialkudnak.
Többféle érdek ütközik ebben a kérdésben. Nyilvánvalóan egy mindenki számára elfogadható joghátrány. Sokkal hasznosabb, hogyha a terhelt által elfogadott, és annak a megállapítására az első tárgyaláson sor kerül, mintha egy több hónapos bizonyítási eljárás, több száz tanú meghallgatása után jutunk el ugyanide.
De ebből nem sülhet ki az, hogy az eredetileg elkövetett bűncselekmény büntetlen marad?
Én azt hiszem, hogy az ügyészek megfelelő felelősségtudattal kezelik ezt az eljárási intézményt. Úgy tudom Polt Péter legfőbb ügyész úrtól, hogy ők is figyelemmel kísérik ennek a gyakorlatnak az alakulását, és én azt hiszem, hogy a közeljövőben a kúria is meg fogja vizsgálni ezeket a kérdéseket.
Hogyan alakult az igazságszolgáltatás egyes szereplőivel való együttműködése a kúriának? Itt nagyon különböző területek vannak, az alkotmánybíróságtól kezdve, az ügyészségen át, az ügyvédi testületeken keresztül sokan.
Én azt hiszem, hogy itt nagyon sok múlik a vezetői attitűdön. Általában a bíróságon kevés múlik azon, hogy milyen az elnök, de a társintézményekkel való kapcsolatban azért a vezetésnek komoly szerepe van. És én úgy érzem, hogy az igazságszolgáltatás kulcs szereplőivel nagyon jó személyes viszonyt sikerült kialakítani az elmúlt években, korrekt viszonyt, ami hozzájárul ahhoz, hogy a bírák maguk is könnyebben elfogadják azokat a korlátokat, vagy új szempontokat, amelyek a bírósági szervezeten kívülről érkeznek, például az alkotmánybíróság határozataiból. Ebben persze komoly munka van, tehát az, hogy mi az alkotmánybírósággal most lezártunk egy 2 éves közös kutatást, ami 4 kötetben jelent meg, és gyakorlatilag feltárja az egész magyar alkotmányjogi szakma közreműködésével a valódi alkotmányjogi panasz bevezetése óta eltelt 5 év minden rezdülését, minden gyakorlati eredményét, és bárkinek a számára lehetővé válik ennek a folyamatnak a végigkísérése és az egyes elemeinek a vizsgálata, ez óriási eredmény. Azt hiszem, hogy talán a világon először kerül sor ilyen kutatásra egy alkotmánybíróság és egy legfelsőbb bíróság között.
Nem helytálló az a látszat, hogy minthogyha egymás területére tévednének, és ugyan rendkívül színvonalasan, de mégiscsak, mintha szurkálódnának az alkotmánybírósággal.
Azt hiszem, hogy amikor valaki a saját feladatát végzi, tehát konkrét ügyekben ítélkezünk, vagy az alkotmánybíróság alkotmányos elvek megfelelő alkalmazásának a módját kutatja, akkor időnként óhatatlanul egymás területére átlépünk. A fontos az önkorrekciós készség, és az, hogy ha ilyen történik, és erre reakció születik, akkor, akkor azt hajlandóak legyünk felfogni, elolvasni, tudomásul venni, azon elgondolkozni. A pontos határok kirajzolódása egy folyamat, aminek az elején járunk, és nyilvánvalóan, ahogy a bírói testületben is folyamatosan van mozgás, az alkotmánybíróságon belül a testületnek is van egy önmozgása, egy belső mozgása, az alkotmánybírók eltérő felfogásúak, eltérően látnak bizonyos kérdéseket, előfordulhat, hogy egy kérdésben az egyik megközelítés kap többséget, egy más kérdésben egy más megközelítés kap többséget.
Plusz külön vélemények, plusz párhuzamos vélemények.
Nyilván ezek is nagyon tanulságos dokumentumok. Tehát egy olyan folyamatról van szó, amit Súlyog Tamás úr és az én feladatom jogállami keretek között tartani, és lehetővé tenni azt, hogy a folyamat egy folyamatos kommunikáció útján előre mutasson.
És akkor jó, hogyha az ítélkezési gyakorlat az maradéktalanul alkotmányos is? Mert hát milyen lehetne még más? A törvények, amelyek alapján ítélkeznek, alkotmányosak mind.
Az, hogy valami alkotmányos vagy sem, ez sem egy rozeti kőbevésett tiszparancsolat. Tehát az alkotmányosság keretei, az alkotmányosság megnyilvánulása egyes konkrét ügyekben nem automatikus kérdés, hanem ugyanúgy alkotó jogászi hozzáállás és közreműködés eredménye. Az alkotmányosság kibomlik az alaptörvény rendelkezéseiből, és nagyon érdekes volt látni például a legutóbbi több alkotmánybírósági és kuriai határozattal érintett jogvitában, hogy a jó és rossz hiszeműség elvének a tartalmát mennyiben látja eltérően az alkotmánybíróság és a kúria.
Melyik lesz a végén az irányadó? Az alkotmánybírósági?
Nyilvánvalóan hatnak egymásra a döntések. Ez nagyon jól lemérhető volt ebben a legutóbbi ügyben is, hogy az alkotmánybíróság határozatát követően a kúria egy alaposabban kifejtett álláspontot tett közzé, amit aztán az alkotmánybíróság újabb határozatában újra felülvizsgált. Tehát én azt látom, hogy az adott ügyben kölcsönösen és párhuzamosan kifejtett vélemények a probléma mélyebb megközelítését eredményezik.
Jó indulattal, laikusként nézve mondhatjuk azt, hogy közösen fejlesztik a jogot?
Hát talán a közös szó használata nem szerencsés. Mondjuk azt, hogy egyaránt az adott jogkérdés elmélyültebb megoldásán dolgozunk.
Hogyan jut el a társadalom igazságszolgáltatással kapcsolatos igénye a kúriára, ami annak az irányát a végső soron meghatározza?
Ennek van egy hagyományos módja. Az ügyekben óhatatlanul megjelennek az életviszonyok, azok a társadalmi, közösségi, egyéni életproblémák, amelyek jogi konfliktusokat gerjesztenek. Egy szomszédvita. Mit kell eltűrni egy szomszédtól, mit nem. El kellett tűrnöm, hogy a szomszéd ingatlan északi falára felszerelnek három klímaberendezés külső egységet, és az zavar esetleg engem az udvaron való tartózkodásban. Hogy egy családjogi vitában hova kerül a gyerek, mennyi tartásdíjat kell fizetni, hogyan alakul a közösen megszerzett vagyon sorsa. Ezek nagyon aktuális, a társadalom adott állapotát pontosan jelző körülmények. A bírák nap mint nap szembesülnek ezekkel a kérdésekkel, és arra vannak kondicionálva. Azt tanulják egész életükben, hogy ezekre a kérdésekre elfogadható válaszokat adjanak. Ez a hagyományos módja a problémák ismeretének és az életismeretnek. De persze a bíró maga is civil, maga is egyszerű polgár, a lakókörnyezetében, nyaralás közben a családja körében, tehát ugyanazokkal a problémákkal szembesül, mint egy átlag magyar polgár. És ilyen szempontból talán szerencsés, hogy a magyar bíró nem annyira kiemelt státuszú közhivataladviselő személy, mint egyes országokban.
Mondjuk a briteknél, franciáknál.
Hát az angol száz az egy különleges helyet, mondjuk talán egy kontinentális példát, igen. Tehát inkább részese a mindennapoknak, mint mondjuk egy arab világban, vagy mondok más példát, mondjuk egy francia világban. Tehát megvannak a hagyományos csatornái annak, hogy egy bíró igenis tudatában legyen annak, hogy mi áll a konfliktus mögött.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Darák Péter, a Kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége, a felelős szerkesztő Illis László, a főszerkesztő Módos Márton. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.